Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első versszakát. A 25. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva, folytassuk Istenünk magasztalását énekszóval, énekeljük a 441. dicséretünknek az első 6 versszakát. A 441. dicséretünk első 6 versszakát énekeljük. A 441. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Kegyes Jézus, én imádságomra hajtsad füled, én kiáltásomra. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található a Királyok első könyvében, a Királyok első könyvének 17. fejezetében, a 17. fejezet 8. versétől a 16. verséig terjedő szakaszban. Tehát a Királyok első könyvében, a 17. fejezetben, a 8. verstől kezdődően így szól hozzánk Istenünk írott igéje. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván, kelj fel, és menj el Sareptába, amely Szidónhoz tartozik, és légy ott. Íme megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. És felkelvén elmén a Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, íme egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondta néki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott és mondta néki, hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem. Csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghaljunk. Mondta pedig néki Illés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt áld a földnek színére. És ő elméne, és az Illés beszéde szerint cselekedék, és evék mind ő, mind Amaz, mind annak háznépe naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Urunkhoz, és fohászkodjunk. Mindenható mennyei Atyánk, hadd dicsérjünk téged, és hadd magasztaljunk téged, mert te vagy erre egyedül méltó. Te vagy az a hatalmas Úr, aki mindent a kezében tart. Te kezedben tartod a világ folyását, és kezedben tartod a mi porszemnyi életünket is. És olyan csodálatos dolog tudnunk azt, Urunk, hogy Te mindenkit ismersz, és gondod van a Te népedre. Urunk, megvalljuk neked azt, ahogy énekeltük is, hogy bizony a bűneink minket terhelnek. Megvalljuk neked azt, hogy nem vagyunk méltók a te szeretetedre. Nem vagyunk méltók arra, hogy te lehajolj hozzánk. Nem vagyunk méltók arra, hogy te az ajándékaidat nekünk add. Hiszen elherdáljuk, eltékozoljuk a tőled kapott dolgokat, lelki és anyagi dolgainkat is. Sokszor nem a te dicsőségedre fordítjuk őket. De köszönjük, Urunk, hogy te ezek ellenére kegyelmesen fordulsz felénk. Köszönjük, Urunk, hogy te nem a bűneink szerint bánsz velünk, hiszen akkor azonnal elítélhetnél minket, hanem te kegyelmesen hívsz bennünket a te igédből, hogy térjünk hozzád, mert nálad a kegyelem készen áll. Kérünk, Urunk, hogy a mai napon is hadd halljuk meg a te hívó szavadat. Kérünk, Urunk, hogy a mai napon is a te igédből taníts bennünket, és világosítsd a mi elménket, hogy jobban megismerjünk, Urunk, téged, hogy jobban meglássuk a te nagyságodat, a te szentségedet, és jobban megláthassuk a saját helyzetünket, és hogy mennyire rászorulunk, Urunk, a Te irgalmadra, mennyire nagy szükségünk van rád. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked által vonj magadhoz közel bennünket, ami szívünkbe adj hitet, adj hozzád való ragaszkodást, kérünk. Így építs bennünket, kérünk. Így áld meg mai Isten tiszteletünket is, nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 162. dicséretünk 7. versszakát. A 162. dicséretünk 7. versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten! Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 12. fejezetében, a 12. fejezet 41. versétől a 44. verséig. Tehát Márk evangéliumának 12. fejezetében a 41. verstől kezdődően így szól Istenünk kijelentett szava. És leülvén Jézus a templom perseinek átellenében, nézi valahogy a sokaság miként vett pénzt a persejbe. A sok gazdag pedig sokat vett vala abba. És egy szegény özvegy asszony is odajövén 2 fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele. Akkor előszólítván tanítványait mondanékik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegy asszony többet vetett, hogy nem mind a többi, akik a persejbe vetettek vala. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének, ez pedig az ő szegénységéből, amilyen csak volt, mind beveti az ő egész vagyonát. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus miután bevonult Jeruzsálembe, bement a templomba, ahol aztán az állatárusok és pénzváltók kiűzése után egy komoly támadás sorozattal nézett szembe. A főpap, a vallási elit, a zsidó nép vezetői, az írástudók, a farizeusok, a heródes pártiak, a szadduceusok, ők mind igyekeztek szóban felülkerekedni rajta. A fogósnak hitt kérdéseikre viszont Jézus minden esetben úgy válaszolt, hogy nem maradt helye ellenkezésnek. Sőt, az utolsó írástudó még az egyetértését is kifejezi, végül igazat adott Jézusnak. Tehát ő változott meg, és nem Jézust fogta meg, ahogy azt tervezték volna. És a támadásoknak ezután Jézus úgy vett teljesen véget, hogy ő maga is feltesz egy kérdést a hallgatóságának, mégpedig a Szentírás helyes értelmezésével és a Szentírás helyes magyarázatával kapcsolatban. És erre a kérdésre már tényleg senki nem felel. És ezután kiderül, hogy az írástudókkal kapcsolatban Jézus Krisztus nem csak azt kifogásolja, hogy félreértelmezik az igét, és hamisan tanítanak másokat, ezt is nagyon is kifogásolja a félremagyarázott Szentírást, de azt is kifogásolja, hogy az ő kegyességük abszolút képmutató. Csak a látszat, csak a megjelenés, a másoktól érkező pozitív megítélés lebeg az ő szemük előtt, miközben sok esetben az ő tetteik erkölcsileg igencsak kifogásolhatóak. Nem elég, hogy felfuvalkodnak, nem elég, hogy a gőgüket táplálják azzal, hogy az elismerést és a tiszteletet bezsebelik, és ezzel ráadásul Isten dicsőségét lopják meg, de még Istennek a szociális törvényét is lábbal tiporják. Az Úr külön felhívta a figyelmet az árvák és az özvegyek iránti gondoskodásra, mivel ők különösen kiszolgáltatott helyzetben voltak az ókori társadalomban. Ezért Isten azt mondja, hogy rájuk legyen gondotok. De Jézus arról tanúskodik az említett írástudókkal kapcsolatban, hogy ők felemésztik az özvegyek házát. Pont azokét, akikre vigyázni kellene, pont őket károsítják meg. Őket zsákmányolják, és őket használják ki. És ilyen előzmények után következik itt Márk evangéliumában ez a szakasz, amelyet ma felolvastam, amelyben pont egy özvegy szerepel. És ezt az özvegyet Jézus példaként állítja a tanítványai elé. Ez egy elég erős kontrasztot mutat az írástudókkal szemben. Az írástudók az emberek által elismert, csak látszólagos kegyességével szemben éles ellentétet mutat a szegény özvegy, akinek a felajánlása az emberek szemében nem képviselt nagy értéket, mégis Isten fiának az elismerő szavai ezt méltatják. A szegény özvegy felajánlását. A leírás azzal kezdődik, hogy Jézus leül a templomban a perselyel szemben, és nézi, hogy a sokaság miként adakozik. Hát a jeruzsálemi templomnak, ennek a második templomnak volt egy része, ezt úgy nevezték, hogy a nők vagy asszonyok udvara, nem azért, mert csak nők vagy asszonyok lettek volna itt, hanem azért, mert számukra ez volt a határ. Ugye a jeruzsálemi templom, annak megvolt a maga szabályzata, hogy ki, hova és milyen módon mehetett be, és minél beljebb mennénk, vagy haladnánk a templomba, annál inkább szűkült a kör, hogy ki mehet be. És a templom legbelsőbb részébe, ugye a szentek szentjébe már csak egy valaki mehetett be, a főpap, ő is csak egy évben egyszer az engesztelés ünnepén. Tehát voltak ilyen határszakaszok a templomban, és ez a nők vagy asszonyok udvara, ez egy ilyen határt jelölt, ennél beljebb az asszonyok már nem mehettek. És ezen a részen, az asszonyok udvarán, itt volt elhelyezve 13 darab ilyen tölcsér formájú, vagy trombita formájú gyűjtő doboz, amiben az adományokat és a felajánlásokat dobhatták be az emberek. És külön persely volt, fenntartva különböző dolgokra. Tehát volt áldozatra, teljesen égő áldozatra, volt fára, tömjénre, lehetett az eszközökhöz szükséges aranyra adakozni, és voltak szabad felajánlásokra fenntartott gyűjtőedények is. De ezek összességében mind a 13 ilyen persely, az mind a templomnál szükséges kiadások fedezésére szolgált. Tehát azt lehet mondani, hogy aki ezekre adott, az Isten házára adakozott, az ott zajló, Isten tiszteletére zajló áldozatokra adott. Tehát mondhatjuk úgy, hogy amit itt helyeztek el, azt magának, Istennek ajánlották fel az emberek. Ezt az összeget, amit oda bedobtak ebbe a persébe, ezt magának, az Úrnak szánták. Na most lehet, hogy furcsának tűnik az, hogy Jézus miért nézi az adakozókat. Olyan érdekes elképzelni ezt a helyzetet. Valószínűleg mi kellemetlenül éreznénk magunkat, hogyha ide a templomba bejöve valaki oda leülne mondjuk a perselyel szembe, és akkor a tárgus szemekkel vizslatná, hogy ki mennyi pénzt dob, biztosan feszélyezne bennünket. De ez az esetünkben valóban furcsa is lenne. Viszont Jézusnál más a helyzet. Már csak azért is, mert ő elég otthonosan mozgott a templomban. Ő otthon érezte magát mindig a templomban. Gondolhatunk arra, hogy Lukács evangéliuma leírja azt, hogy 12 éves korában ugye a családjával együtt elmentek az ünnepre, és azután Jézus Jeruzsálembe maradt. József és Mária, ők csak később vették ezt észre, aztán keresni kezdték, de csak harmadnapra találták meg őt, és hol volt Jézus? A templomban. Mert ott otthon érezte magát. És ugye, amikor megkérdezik tőle, hogy hát hogy, akkor azt mondta Jézus, hogy az atya dolgaival kell foglalkoznom. Az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Mi ott el volt. Jól érezte ott magát. Vagy a már említett templomtisztítás esetében is az látszik, hogy Jézusnak nem okozott gondot vagy nehézséget, hogy beleszóljon a templomban zajló dolgokba. Hogy ott rendet tegyen. Ő úgy gondolta, hogy a templom az az övé. Hogy ő jogosult erre, és valóban így is van. Hát ő az Isten fia. A templom pedig az Isten háza. Hát ha valakinek van joga ott bármit is csinálni, akkor az pont Jézus Krisztus. Hát most arról olvasunk, hogy ő ott leül, és figyeli az adakozókat. Ezt is megteheti. Egyébként Jézusnak valójában nincs arra szüksége, hogy így szemmel tartsa az adakozást, mert nem azért nézi őket, hogy megtudja, hogy ki mennyit ad. Mert Jézus anélkül is tudta, hogy mi a helyzet. Nem szerzett ezzel ő újabb információt. Sőt, ugye itt ebben a rövid szakaszban is kiderül, hogy Jézus nem csak azt tudja, hogy ki mennyit adott. Azt is tudja, hogy egyébként milyen az anyagi helyzetük, tudja, hogy ezek gazdagok voltak, tudja, hogy ez egy özvegyasszony volt, ő neki ez volt minden vagyona, ő ezzel is tisztában van. Sőt, Jézus Krisztus tisztában van az ő szívükkel is, a szívük állapotával, hogy ott bent mi van. És Jézus látja, hogy sok gazdag ember megfordul itt a templomban, és ezek a gazdag emberek még csak nem is fukarkodnak. Azt írja itt az ige, hogy sok gazdag ember sokat dobott ezekbe a persejekbe. De Jézus nem ezt tartja figyelemre méltónak, hanem a szegény özvegyet, aki csak 2 fillért dobott be. És amikor megtörténik ez a felajánlás, a szegény özvegy felajánlása, akkor Jézus egyből tanítani kezd. Itt van egy ilyen kifejezés, hogy oda hívta Jézus a tanítványait, vagy előszólította őket. Ez nem azt jelenti, hogy a tanítványok valahol elkóboroltak, és akkor Jézus oda hívja őket. Ez mindig arra utal, hogy még közelebb vonja őket, ezzel vezeti be Jézus a tanítását. Hogy na most valamit mondani fogok. És nem csak ezzel utal arra, hogy tanítani fog, hanem van egy másik kifejezés, ugye Jézus mondatának az eleje, bizony mondom néktek. Ez tipikusan az, amikor Jézus tanít, és még azon belül is nagyon hangsúlyoz valamit. Bizony, mondom nektek, ámén, ez biztosan tudnotok kell, ez valami súlyos, fontos dolog fog itt most elhangozni. És az érdekesség, hogy ez a fontos és súlyos dolog Jézus szerint az, hogy a szegény özvegy többet dobott a persejbe, mint az összes gazdag együtt. Bizony, mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogy nem mind a többi, akik a persejbe vetettek. Ez a tanítás. Hát ez egy elég érdekes tanítás. Furcsán hangzik, és nyilvánvalóan magyarázatra szorul, mert tálnak az emberek, hogy de hát az 2 fillér volt. Ez egy olyan ellentmondásosnak tűnő, nem ellentmondó, csak ellentmondásosnak tűnő kijelentés, ami Isten országának a fényében válik érthetővé. Jézusnak több ilyen kijelentése is volt. Jézus azt mondta, hogy Isten országában az utolsóbból lesznek az elsők. Hát ez itt a földi keretek között nem értelmezhető, de Isten országában az így működik. Isten országában Jézus szavai szerint az a legnagyobb, aki rabszolgaként veti alá magát másoknak. Ez megint csak abban a kontextusban értelmezhető, amit Jézus mond. Az örök élet fényében értelmezhető. És Isten országában az adja a legtöbbet, aki csupán 2 érmét dobott a persejbe. És akkor ezzel meg is érkezünk a felajánlásnak a jellegéhez. Mert Jézus itt kifejti, hogy az adakozás jellege miatt tartja többnek az özvegy adományát. Tehát nem csupán arról van szó, hogy minél kevesebb, annál jobb, és akkor ez ilyen fordított arányossággal működne, hanem a jelleg a lényeg. Az Istennek szánt felajánlásnak van egy olyan karakterisztikája, aminek ez a két fillér sokkal jobban megfelel, mint bármelyik másik nagyobb összeg, amit bedobtak a persejbe. És ez a jelleg, ez a teljes odaszánás. A teljes odaszánás. Isten ezt várja tőlünk, a teljes odaszánást. És gyorsan szeretném leszögezni, hogy Jézus tanítása az elsősorban nem a pénzre utal. Ez nem a pénzről szól. Nehogy valaki itt azt mondja, hogy na, a lelkész a templomban csak a pénzről beszél, mert azt akarja kicsikarni tőlünk. Nem erről van szó. Nem a pénzről szól. A lelkületről szól. A szívről. Hogy a szívben milyen hozzáállást tanúsít Isten felé. A példát a valódi és hiánytalan odaszánás jelenti az özvegy esetében. Valódi és hiánytalan odaszánás. És ez kontrasztban áll, éles ellentétben áll a korábban emlegetett kegyesnek látszó, de az Úr a fittyet hányó írástudókkal szemben. Ez az özvegy asszony, ő szereti Istent. Szereti Istent. Annyira szereti, hogy mindenét neki adja. Miért? Azért, mert Isten ugyanezt már megtette értünk. Az Úr egészen odaszánta magát értünk. Habár mi nem érdemeltük meg, mert a bűneinkkel csak hergeljük őt, ő mégis annyira szeret, hogy egészen nekünk adta önmagát. Ő odaszánta magát értünk úgy, hogy hátrahagyta a mennyet, azért, hogy eljöjjön közénk. Isten odaszánta magát úgy, hogy egészen hasonló lett hozzánk, hogy emberi testet öltött, valóságos emberként megszületett. Ő odaszánta magát úgy, hogy a bölcsességét, azt az emberek tanítására, a hatalmát az emberek gyógyítására használta, és egészen odaszánta magát akkor, amikor a bűneinket magára vette. A véres verejték, a korbácsütések, a megcsúfolás és a halál elszenvedése, ezek mind-mind azért voltak, mert Jézus egészen odaadta magát értünk. Értünk tette le az életét, és értünk vette fel újra, és mindezt azért tette, hogy megváltson, hogy a bűneinkért eleget tegyen. Azért tette, hogy az örök boldogságba, a vele való kapcsolatba juttasson bennünket. Jézus Krisztus a megtestesítője a teljes odaszánásnak. Ezért is mondom, hogy ez nem a pénzről szól. Mert Jézus nem a pénzünkért ment a keresztre, hanem értünk. Személy szerint értünk. Nekünk szerzett bűnbocsánatot és üdvösséget, és értem, az én teljes valómért fizetett az ő életével. Ezért én, az én teljes egészé szemben, a teljes valómban kellek neki. Nem csak a pénz. Én magam kellek neki. Igényt tart rám. Igényt tart rátok. A szívetekre, a lelketekre, az elmétekre, az erőtökre. Mindenestül. Ugye pont pár verssel korábban idézte Jézus az ószövetségi passzust. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Teljes odaszánást vár. És itt az özvegy esetében ez a két fillér, ez arra szolgál, hogy visszatükrözze azt, ami az ő szívében van. Visszatükrözi a teljes szeretetet. Mert neki két érméje volt, és ő mind a kettőt bedobta. Nem tartott meg egyet magának. Azt mondta, hogy ez mind menjen be. Ezzel akarta, és ezzel tudta kifejezni ez az özvegy asszony a teljes odaszánását. És ez kedves Istennek. Ezt dicséri Jézus. Ezt hozza példaként, mert erről akar tanítani. Ugye a római levél 12. fejezetében Pál, ott az első versben azt írja, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Szánjátok oda magatokat. A mi áldozatunk az már nem egy a templomban leült állat lesz, hanem mi magunk, a teljes életünk. És ez kedves Istennek. Pál is ezt mondja, Istennek szent és Istennek kedves áldozatú. Ez a kedves neki. De testvéreim, magamnak is mondom, és nektek is, ne tartogassunk semmit. A teljes odaszánás az arról szól, hogy ne tartogassunk semmit. Nem lehet őrizgetni. Nem lehet őrizgetni az életünk bizonyos részeit, hogy na, hát ez megmarad magamnak. Nem maradhat meg, nem maradhat ki semmi. Az egész életemet, annak minden területével fel kell ajánlani az Úrnak. A munkával, a szabadidővel, a házassággal, a gyerekekkel együtt, vagy éppen pont a magányommal együtt, kinek mi adatot, mindennel együtt kell az Úrnak szánni. A minden területét. Minden területét ő hozzáigazítom, az ő vezetését keresem, és az ő akarata szerint igyekszem megélni. Ez a felajánlás. Mindenestül az övé vagyok, és mindenkor az övé vagyok. A teljességbe az is beletartozik, hogy minden napomat nekiadom 0-24-be. A hét minden napján, minden hónapban, egész évben. Az odaszánásban nincsen szabad nap, vagy kimenő, hogy na most egy kicsit pihenek, aztán majd vissza. A kereszténységben, Krisztus követésében ilyen nincs. Vagy odaszánjuk magunkat egészen neki, vagy nem sok értelme van, mert Istennek a teljes odaszánás a kedves, az a neki tetsző, a teljes mértékű felajánlás. Ő is így adta magát értünk, és tőlünk is ezt várja. És még hadd térjek ki arra, hogy a felajánlásnak van egy értéke. Ugyanis ezen a téren is egy fontos dolgot tanít nekünk itt az ige. Mert van egy alapvetően rossz felfogásunk a dolgok értékéről. Ugye azt látjuk, hogy az számít, ami nagy, az számít, ami sokba kerül. Ugye ezekkel lehet feltűnést kelteni egy nagy autóval, egy nagy házzal, nagy, vagy drága ékszerekkel, drága cipővel, drága ruhával, az, ami értékesnek tűnik a mi szemünkbe. Lehet, hogy mi is ez alapján ítélünk meg másokat, és ez alapján nagyra tartunk valakit, vagy lehet, hogy minket ez alapján ítélnek meg, de valahogy benne van így a gondolkodás módba, hogy na, ez az értékes. És ebben a keretrendszerben, ebben a gondolkodás rendszerben, ha így néznénk, akkor ez az özvegy, ez egy senki. Ő egy senki lenne. Az ő felajánlása teljesen értéktelen. Két fillér, amit bedob, ez nem egy nagy összeg. Amit itt fillérnek fordít, ez egy aprócska kis rézérme volt. Az átmérője kisebb volt, mint egy centiméter. És réz. Tehát nem egy nagy értékű fém. És ezt a fajta fizetőeszközt a római birodalomban nem is használták más területen. Itt Márk hozzá is fűzi magyarázatként, hogy ez egy kvadránsnak, itt negyed pénznek fordítja Károli, hogy annak felel meg. Azt ismerték ezt a kvadránst. És egy fizikai munkás, mondjuk aki a földön dolgozott, ez a Bibliából is kiderül, hogy annak egy napi bére az egy dénár volt. Na most a kvadráns, amit a római birodalomban többfelé ismertek, a kvadráns volt az egy dénárnak az 1/64 része. A fillér tehát úgy nagyjából átszámítva az egy dénárnak az 1/128 része. Az egy napi bérnek az 1/128 része. Hát ez nem egy nagy összeg. De az özvegynek ennyi volt az összes pénze. Azt mondja Jézus, hogy ez volt mindene az életre. Mindene ez volt az életre. Amiből a megélhetéséhez szükséges dolgokat esetleg megvásárolhatta volna, ez állt az ő rendelkezésére, már amire ugye elég lett volna. De az özvegy asszony inkább az egészet bedobta a persejbe, és Jézus ezt értékeli. Értékesnek tartja az özvegy adományát. Azt mondja, hogy ez több, mint az összes többi, együtt. Összeszámolva, vagy összeadva. Tehát nem egyenként, hanem az összes együtt, annál is több. Ugyanis Istennek nem az számít, hogy mink van. Ő neki, ahogy mondtam, a teljes odaszánás számít. És az ő és az értékét majd ő megadja. Ha megvan a teljes odaszánás, akkor az értékét majd Isten megadja. Ha teljes szívből adjuk, akkor nincs olyan, hogy túl kicsi, vagy hogy túl kevés. Nincs ilyen. Felolvastam ugye Illés próféta esetét, egy szintén özvegy sareptai asszonnyal, hogy az asszony azt mondta, hogy annyira kevés az olaja, meg a lisztje, hogy még egyszer esznek belőle, és utána éhen halnak. De Isten ígéretét hallva, felajánlja azt a keveset is, és az lett az eredménye, amit az Úr ugye meg is mondott, nem fogyott el. Nem fogyott el a liszt, és az olaj sem lett kevesebb. Elég volt a kevés is. Hasonló volt a helyzet, amikor Jézus megvendégelt 5000 embert. János evangéliumában olvassuk, hogy a tanítványok azt mondják, hogy hát van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? De mi az ennyinek? Hát az kevés, ugye? Mire elég az? Ők egyértelműen azt gondolták, hogy semmire nem elég. De Jézus mégis jól lakatott vele 5000 embert, és még a maradékot is összeszedték. És még sok más példa van a Bibliában arra, amikor Isten bebizonyítja, hogy neki nem a számok vagy a nagyság a lényeg. Mire elég 300 ember? 30 000-rel szemben. És akkor Gedeonnak megmutatja, hogy elég. Isten úgy is tud szabadulást szerezni. 300 emberrel, a 30 000-rel szemben. Mire elég 5 kavics, meg egy paritja, egy hatalmas hőssel szemben, felfegyverezve. De elég. Isten megmutatja, hogy az is elég. Dávidnál láthatjuk. És pont Dáviddal kapcsolatban mondja Isten azt, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És ha ott teljes odaszánás van, akkor nincsen túl kevés. És ez bátorítson minket arra, hogy tényleg szánjuk oda, amink van. Így szolgáljuk Istent. Amink van, azt ajánljuk fel neki. És nem kell azt mondani, hogy hát ez túl kevés, vagy túl kicsi. Az özvegy sem mondta azt, hogy hát ez a 2 fillér az olyan kevés, úgysem mennek vele semmire a templomban, elég egy ekkora tűzifára, vagy nem tudom, nem mondta. Azt ő bedobta. Ez van, de ez legyen a tied, Uram. Mi sem mondjuk, hogy ez túl kicsi, vagy túl kevés. Nekem túl kevés időm van. Azt szálljuk oda, amink van. És akkor annak meg lesz a gyümölcse. Abból áldozzunk. Lehet, hogy túl kevésnek tűnik az időnk, de abból áldozunk a bibliaolvasásra, a gyülekezeti alkalmak látogatására, a szolgálatra, és meg fogjuk látni, hogy nem fog hiányozni. Nem mondhatjuk azt, hogy kicsi vagyok hozzá, valamihez, mondjuk egy szolgálathoz kicsi vagyok, vagy már túl öreg vagyok hozzá. Isten pontosan jól tudja ezeket. Jézus tudta jól, hogy melyik emberrel mi van. Ő csak azt kéri, hogy szeresd teljes szívedből, és szánd oda testedet és életedet. Szánd oda mindenedet, szánd oda a beszédedet. Nem lehet azt mondani, hogy hát én nem vagyok olyan képzett, meg nem vagyok teológus, meg lelkész. Szánd oda az Úrnak. Az első keresztjének 2 szóval is tudtak bizonyságot tenni. Jézus Úr. Nem is kellett többet mondani. Már volt, akit emiatt meghurcoltak volna, mert a császár az Úr, ugye? Ő a Kűriasz. Nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni. Amit van, azt add. És értéke és eredménye az Úrtól lesz. Még tényleg egy utolsó példát hadd hozzak az igéből. Péter és János mennek a templomba, és alamizsnát kérnek tőlük. És akkor Péter azt mondja, hogy se ezüstje, se aranya. Semmi pénzem. De valamim van. És akkor én azt ajánlom fel. Ugye? A názáreti Jézus nevében mondom, hogy kelj fel. És akkor fel kell. Az ő hitét, a Jézusát ajánlja föl másoknak. És akkor a sánta felugrik, és szögdícselve dicséri az Istent a templomba. A testvérek, előttünk volt ma itt az özvegy példája. És ezt az özvegyet Jézus állította így elénk, hogy tanítson általa. És a valódi kegyességet szemléltette vele, amiben nem a látvány vagy a mások megítélése számít, hanem a szívbeli odaszánás. És maga Jézus is egészen odaadta magát értünk, és ezt várja tőlünk is. Hogy életünket, testünket, lelkünket, szívünket adjuk át az Úrnak. És ez a fajta felajánlás, ez értékes. Ez az Úrnak értékes. Lehet, hogy látványos eredménye lesz, mint itt a felsorolt példákban, de lehet, hogy nem. Mert itt az özvegy esetében ő nem tudta azt, hogy mi sül ki végül az ő adakozásából. Ő csak fölajánlotta, és nem volt olyan látványos, mint Dávid esetében, hogy Góliát összeesik, vagy Gedeon esetében, hogy a midjániakot elszaladnak, vagy Péterék esetében. Ő csak bedobta, és nem tudta, hogy mi lett belőle. Mi lett belőle? 2000 éve ez a leghíresebb adakozás. Az egész világon. Pedig történtek nagy felajánlások mindenféle jó célra. Ez a két fillér, ezt világszerte ismerik. Hadd zárjam Calvin idézetével, ez a vázlaton is rajta van. Az Úr buzdítja azokat, akiknek látszólag nem áll módjában jótékonykodni, hogy ne késlekedjenek igyekezetüket, akár a legkisebb szolgálattal is bizonyítani, mert ha magukat odaszentelik Istennek, bár felajánlásuk csekélynek és nevetségesnek tűnik, mégis sokkal többet ér, mint Krőzus minden kincse. Hát adja az Úr, hogy így tudjuk mi odaszánni magunkat, az életünket neki, és valóban megtapasztaljuk, hogy ennek a fajta felajánlásnak milyen értéke van, főleg Isten számára tőlünk. Legyen így. Amen. Üljetek most fennállva, adjunk hálát, és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk téged, és magasztaljunk azért a végtelen szeretetért, amellyel hozzánk viszonyultál. Áldunk téged, Úrunk, azért, mert te egészen odaszántad és odaadtad magadat értünk. Áldunk téged, Úrunk, azért, mert eljöttél ide a földre, eljöttél azért, hogy értünk áldozd magadat, eljöttél azért, hogy letedd az életedet értünk, hogy a haláloddal bocsánatot szerezz a mi bűneinkre. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te haláloddal és feltámadásoddal szerzett kegyelmed, az mindenre elég. Köszönjük, hogy nincs olyan bűn, amelyet te ne tudnál ezzel tisztára mosni, az értünk ontott véreddel tisztára mosni. Nincs olyan lelki mélység, amelyből ne tudnál felemelni. Nincs olyan sötétség, amelybe ne tudnál bevilágítani. Kérünk, Úr Jézus, hogy te ragyogj be a mi életünkbe. Hadd lássuk minél jobban, minél fényesebben ezt az áldozatot, amelyet értünk hoztál. És kérünk, Úrunk, hogy ezt meglátva, ezt higgyük is, ragadjuk meg hittel, bízzunk benne, hogy egyedül te vagy a mi üdvösségünk, és kérünk, segíts minket, indíts minket arra, hogy egészen oda tudjuk szánni mi is a mi életünket neked. Kérünk, Urunk, hogy fogadd el a mi életünket, fogadj el bennünket testestül, lelkestül, és vezess bennünket, hogy ne a romlás felé haladjon az életünk, hanem téged követve, neked engedve tudjunk a menny felé vezető úton járni. Köszönjük, Urunk, hogy ezen van a te áldásod. Itt lehet megtapasztalni a te gondviselésednek a nagyságát. Kérünk, hogy ne legyünk hálátlanok irántad, Vonj magadhoz közel bennünket, Urunk. Hadd könyörögjünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Különösen is kérünk most, Urunk, téged a gyászolókért, hogy te légy az ő vigaszuk, támaszuk. Te adj gyógyulást a lelki sebekre is, a lelki fájdalmakra is. Könyörgünk, Urunk, a gyülekezetnek fiataljaiért, gyermekeiért és időseiért is. Mindannyiunknak te légy, Urunk, őriző és megtartó pásztora. Adj nekünk hitbeli épülést, növekedést, hogy tudjunk téged szolgálni teljes életünkkel. Urunk, hadd kérjünk még téged országunkért, népünkért, ezért a városért is, hogy minél több ember hadd forduljon hozzád, adj az ő szívükbe megtérést, újjászületést, irántad való lángoló szeretetet. Köszönjük, hogy kérhetünk mindezekért, és köszönjük, hogy te meghallgatod könyörgésünket. Legyen áldott ezért, Urunk, a te nagy neved. Amen. Most mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mégéppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És fogadjuk Istenünk áldását. A békesség Istene, aki kihozta a halálból a juhoknak pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat, Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte. A Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem először is szomorú szívvel, hogy az elmúlt héten temetés volt. Április 25-én, csütörtökön búcsúztunk a Bajai úti református temetőben dr. Fejér Dénestől. Tőle búcsúzik özvegye, lánya, unokái és déd unokája is. Az Úr legyen az ő vigasztalójuk. Hirdetem, hogy a jövő héten minden alkalmat a gyülekezetben, a szokott időben és rendben megtartunk, vagy megtartásra kerülnek, ezekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem továbbá, hogy május 5-éig, azaz jövő vasárnapig lehet jelentkezni a nyári gyerektáborba, a jelentkezési lap kitöltésével és az előleg befizetésével. A gyülekezet honlapján minden információ megtalálható egyébként. Hirdetem még, hogy május 12-én délután 4 órakor anyák napi ünnepség lesz. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk az édesanyákat erre az alkalomra. Ez május 12 délután 4 óra, és még egy hirdetés, Gondnok úrnak átadom a szót, ő szeretne egy pár szót szólni.
Röviden, kedves testvérek, szeretném bejelenteni, hogy tegnap előtt befejeződött a templomnak a tavaszi nagy takarítása. Szeretnénk megköszönni a testvéreknek, akik ebben részt vettek. Elsősorban asszonytestvérek, de férfiak is voltak. Ez természetesen ilyenkor nem csak azt jelenti, hogy felsöpörnek, hiszen ez minden héten megtörténik a hét végéhez közeledve, hanem egy teljes generális, minden átpasztázva, áttörölgetve, gondosan átnézve. Ez két hétvégét vett most igénybe. Nagyon szépen köszönjük a fáradtságot és a dolgos kezeket. Az Úrnak a dicsőségére tették ezt. És már most mondom, mert ősszel is lesz majd, mindig tavasszal is van ősszel is, hogy aki úgy érzi, már most gyűjtheti az erőt az őszi nagy takarításra. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a már megkezdett 441. dicséretünk 7., 8., 9., 10. és 11. versszakát. Tehát a 441. dicséretünket énekeljük 7. versszakától kezdődően, amely így szól: de ez egyben bíztatásom lelem, hogy te nálad vagyon a kegyelem. Nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük most el. Áldás békességet mindenkinek.